Na hát itt van velünk a vonalban dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, kívánok, sziasztok!
Hát ugye kapkodjuk a fejünket a tegnapi dohai bombázás, ami egy egészen érdekes lépés szerintem, és egy újabb szint Izraeltől. Után itt van ez a lengyel határincidens, az orosz drónok és azoknak a kilövése. Már a hallgatók is kérdeztek, hogy kénytelen vagyunk először erre rákérdezni, hogy ennek kapcsán röviden hogy lehet ezt a szituációt elemezni, hogy ez most mit jelent egyébként? Tehát itt egy NATO határ átlépés történik, és arra van egy katonai válasz.
Így van, igen, tehát a lengyel légtérbe érkeztek már korábban orosz drónok. Volt, amikor jelezték ezt a lengyelek, és mondták, hogy nem volt veszélyes, tehát láthatólag már nem támadó íven voltak, és nem lőttek rájuk. Most azért különösen feszült a hangulat, és azért lehet, hogy bármit is lerülnek a levegőben, hiszen ez a Zapad 2025 nevű hadgyakorlat fehér orosz-orosz egységekkel készülődik, és ne felejtsük el, hogy 2022-ben egy hasonló hadgyakorlatnak az örvén, vagy mondjuk úgy, hogy a taktikai fedésében gyülekeztek az orosz katonák Ukrajna körül. Tehát nem véletlen az idegeskedés, egy ellen hadgyakorlat is készülődik NATO-s oldalról, egyébként nagyon komoly lengyel részvétellel, tehát most azért az idegek pattanásig feszültek, úgyhogy biztos, hogy mindent a lehetőleg inkább megnéznek, és a legnagyobb védelmi részt gondolják. Ezen túlmenően pedig azt látjuk, ugye ez a magyar sajtóból legalábbis egy jó részéből ritkán derül ki, de a provokálás az orosz oldalról egészen föl van csavarva. Tehát ahogy láttuk Németországban az orosz katonai drónok, akik különböző megfigyeléseket végeznek, százas számban vannak a német hadsereg bevallása szerint a légtérben az elmúlt egy évben.
Botond, de miért? Azért kérdem, mert azt gondolhatnánk, hogy ugye Trump az egyetlen ember, aki ebben komolyan tudna tenni, hát őnek meg éppen a hangulat ingadozása alapján hol akar, hol nem, hol fenyegetőzik, hol visszaszívja.
Hát most az derült ki, hogy nem de szóltak hogy... róla Izrael. Ja, most bocsánat, nem arról beszélek.
Nem most, jó,
vissza
okay. Na, szóval itt igen, vissza Lengyelországhoz, meg az orosz-ukrán háborúhoz. Szóval miért érdekel provokálni, és esetleg magára húzni Amerika haragját, ami neki mondjuk valószínűleg inkább kedvezőtlen? Tehát itt az okot nem látom, hogy miért provokál láthatóan egyre jobban Oroszország.
Az orosz számítás szerintem úgy megy, vagy arra hasonlíthat, hogy az Egyesült Államokat tulajdonképp Ukrajna miatt is már magukra húzták, tehát az, hogy még az európaiakkal történnek dolgok, ez igazából eddig se zavarta az amerikaiakat. Éppen a minap jelentették be, hogy egyébként egy több százmillió dolláros katonai segélyprogramot a baltiaktól visszavonnak. Tehát pont az apad elején, úgyhogy ez teljesen leizasztotta a három balti fővárost, hogy tulajdonképpen ennek még diplomáciai szintén is mi az üzenet értéke, hogy pont most jelentik be, ha már egyszer be kellett jelenteni. Tehát az Egyesült Államok láthatólag Kína miatt izgul, mindent ennek rendel alá, valószínűleg az orosz-ukrán hadszíntelet is. Nagyon ezt érzékeljük azért az elmúlt időszakban, és az meg megírja az oroszoknak, hogy bebizonyítsák, hogy elkezdik folyamatosan tesztelni azt, hogy hogyan reagál az európai része a NATO-nak. És tulajdonképpen ez erről szól. Tehát miközben történik egy stratégiai összeugrasztás az Unió, tehát az európai NATO-tagok és az USA között különböző szinteken próbálkoznak ezzel, ugye ez a Zelenszkijt csak az európaiak provokálják, egyébként rám békét akar típusú orosz narratíva, ezt bőven halljuk itthon is. Ehhez képest azért abszolút megy a tesztelés, hogy Európa mire képes, mire nem. Ezért vannak, hogy ugye hajók itt jelennek, meg repülőgépek ott drónok, itt felgyullad egyike, ott pedig egy lőszerraktár. Tehát, hogy ez mind tesztelés, hogy milyen reakciók vannak, és hogy mennyire lehet a népességet is befolyásolni azzal, kvázi megfélemlíteni egy részét, a másik részét pedig pacifista irányba eltolni ezek apropóján. Tehát ez egy szépen felépített orosz művelet része.
Szuper. Na, akkor nézzük azt a sztorit, ami miatt először beszélgettünk. Ugye azért ilyen, de volt már az, hogy több is, a libanoni esetre is gondolok, amikor likvidáltak Hamasz, illetve...
Tehát bárhol a világban mostantól vélelmezik, hogy Hamasz vezetők elbújnak, akkor azt bárhol...
Hogy félbevágok, Gábor, itt teljesen más szint volt, mint hogy egy ilyen cover top hadműveletben mondjuk kilőttek valakit, vagy felrobbantottak, itt bombáztak.
Ugye pár hete volt, hogy a Huti vezetőt társaival együtt kibombázták Jemenben. Uh-huh. Ugye Iránban az amerikaiakkal együtt bombáztak nem olyan régen, és persze volt a csipogós akció, amikor több száz Hamasz vezetőt és középvezetőt is elért a csipogó robbantás. Emlékezzünk azért vissza arra, amikor levadázták a náci vezetőket, vagy a müncheni olimpia.
Jó, akkor árgalom a szitut. Tehát, hogy Jemen, hát azt hagyjuk, hogy ott milyen státusza van annak az országnak, vagy akár Iránt is. Na de Katar? És Doha? Hát egyrészt szövetséges ország, másrészt pedig benne vannak Egyiptommal a béketárgyalási folyamatban.
Igen, viszont ugye, tehát Benjamin Netanyahu-nak két nézőpontja van, az egyik az, hogy akár bombulkának a hamaszosok, mindenképp le kell őket szedni, és Katar ugye azért tudta éppenséggel facilitálni a tárgyalásokat, mivel egészen közel került a Hamaszhoz. Ugye ez az izraeli kritikusok szerint egy túlságosan közeli állapot, ami azt is jelenti a radikális vádak szerint, hogy részben finanszírozza a Hamasz működését, tehát nem csak a Hamasz, hogy
tehát implicite bűnrészes akkor.
Így van, tehát azt, hogy a Hamasznak mi a döntése, az nem kis részben belső katari folyamatok eredménye, ez szerint a hipotézis szerint. Tehát ez egy üzenet volt Katar felé, legalább annyira, mint a Hamasz felé. Egyébként azt gondolom, hogyha ki akarták volna lőni a teljes vezetést, megtették volna, tehát így, hogy ugye nem haltak meg a fővezetők, hanem ugye alacsonyabb rangú áldozatok estek. Ez azért egy olyan jelzés is lehet, hogyha feltételezzük, hogy ez tudatos volt, hogy a katariak értsék meg, hogy muszáj nyomást gyakorolni a hamaszosokra. Tehát ez még lehet, hogy pont ezért is ment Katar felé. Ugye Kairóban kisebb rangúak vannak jelenlegi tudásunk szerint, és egyébként ugye Törökországba szoktak még menni, és nyilván ez egy másodlagosan pedig nyomás ezek felé az országok felé, hogy ne rejtegessenek ilyeneket, mert ők is kaphatnak ebből. Tehát ez Benjamin Netanyahu-nak a mostani rendületéből, mi pedig ugye egy politikai előre menekülés, és ez egy másik nagyon fontos faktor. Ugye ellene vádak vannak, a kormány elég instabil, tehát egy folyamatos előre menekülésben van, mindig kell szállítani egy újabb eredményt. Tehát ilyen döntéseket is meghoz, amiket nyilván azt gondoljuk, hogy a pre-Covid agyunkkal nem biztos, hogy meghoztak volna izraeli miniszterelnökök, de egy másik korszakban vagyunk.
Igen.
Tehát ez most az izraeli logikának megint csak egy organikus folytatása.
Mennyire eszkalálja ez a helyzetet?
Most ugye sok szalag cím arról szól, hogy eszkalálja, nekem inkább az az érzésem, hogy nem fogja eszkalálni. Tehát a katariak is venni fogják alapot, hogy ez nekik is ment ez az üzenet, és az, hogy ugye Gázavárosnak hajlandó neki menni Izrael, ez azt jelenti, hogy ugye az utolsó eddig el nem foglalt területtel is elkezdenek foglalkozni, hogy ők tényleg ezt komolyan gondolják, tehát hogy Katarnak is dönteni kell, és a Hamasz szponzorainak is dönteni kell, hogy oké, mit csinálnak. Okay. Tehát kiszedték az iráni szponzorációt az iráni útvonalat, és most a másik nagy szponzor felé fordulnak, tehát ilyen szempontból szisztematikus az izraeli művelet, akkor is, hogyha egy újabb, és hangsúlyozom, hogy egy sokadik szuverén országot sért meg, csak most ugye az Egyesült Államok térségbeli legnagyobb légibázisát hoztoló országról van szó. Tehát ugye történetesen ez is Katarban van, tehát ilyen szempontból azért ez az USA-nak is kényelmetlen, ez látszik is a különböző nyilatkozatokból, ugye hivatalosan elítélte a Fehérház, de akkor azban nem tudjuk, mit tudtak, nem tudjuk, milyen korán szóltak a katariaknak, de az amerikaiak szólhattak nekik, tehát ez a gesztus is el volt játszva, tehát nekem ez egy picit ilyen jó rendőr, rossz csendőr felállásnak tűnik, hogy Izrael elviszi a balhét, de azért valószínűleg nem annyira, nem feltétlen nagyon szomorúak, hogyha itt le tudják nyomni a feszültséget, már pedig azért erre irányultak a megszólalások, mondván, hogy majd többet már ilyen nem lesz. Okay. Valami hasonlót írt ki Trump a social médiára, tehát szerintem ebbe az irányba mehet ez a történet. Azt viszont nem méri fel valószínűleg Benjamin Netanyahu, mert neki nem ez a kockázat, de most középtávon már ez a kockázat, hogy az arab államok mennyire fognak tartani az új Izraeltől, és emiatt milyen olyan új szövetségek lesznek, amik esetleg eddig természetesen nem alakultak volna ki. és ez akár ugye a szunnita síta ellentéten az Irán régió szolidaritásban is látszódott a szaudi megbékéléssel az irániakkal, akár abban is, hogy ugye itt az öbölben is voltak azért nagy viták még a hó vagyunk ugye már attól, hogy a muszlim testvériségről beszélgessünk veletek és a hallgatókkal, de talán emlékszünk még erről, hogy Egyiptomban volt egy ilyen nagy mérkőzés, hogy akkor a muszlim testvériség elnöke lesz az államfő, vagy nem. Ezek nagyon megosztottak voltak az öbölmenti országok, ez is elmúlt. Tehát, hogy ez egy picit összekovácsolja Izrael ellenségeit, mert egyszerűen félnek tőle, igen, látják az elképesztő kapacitását. Tehát
hát meg most már nem csak a kapacitását, hanem és a szándékot, hanem a tényleges tetteket is látják, úgyhogy tényleg érdekes.
Abszolút.
Jó, figyelj, és gyors reakciónak ennyi ezután. Most elég volt, Botond, köszönjük szépen, kicsit tisztában látunk, hála ennek, hogy ezt elmondtad, úgyhogy hát reméljük, hogy valamennyire azért megnyugszik a helyzet, bár nem vagyok túl optimista ebben.
Hát szerintem nem kell optimistának lenni, ki tudja, hogy ki fogja átölelni a hamaszosokat ezután a geopolitikai érdekekből következően, tehát nehogy az legyen, hogy esetleg egy még durvább országba költöznek. Aha. Ugye azért pedig is már évtizedek óta luxusszállodákban éltek.
Igen, azért ez is vicces.
Milliárdos költségvetésből, erről szerintem érdemes lenne egyszer beszélgetni.
Jó, ez azért, tök jó téma.
Nincs szervezet, hogy működik. Igen. Nem lesz mindenkinek a kedvence, de azt hiszem, érdemes ugyanúgy kitárgyalni.
Oké, legyen így. Köszönjük szépen a gyors reakciót erre a két hírre.
Köszönöm szép szépen. Napot, hát szervusz. Jó gondolkozást nektek is, hallgatók meg, és sziasztok.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszéltünk a lengyel határincidensről, az orosz drónokról, illetve a dohai Hamas bombázásról.